Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk a mi Úrunkat, Istenünket, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Voltát mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenhol, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak 23. úrnapjához tartozó kérdés feleleteit, amelyek az apostoli hitvallással kapcsolatosak, és a mi hitünket megvalva tesszük föl kérdéseinket. Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed, amiket tudnélik az apostoli hitvallásban megvallunk? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha annak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelméből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazulsz meg? Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által. Gyertek testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket imádsággal, hajtsuk meg fejünket a mi Urunk, Istenünk színe előtt. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért, mert elküldted a te fiadat erre a világra. Dicsőítünk téged azért, mert az ő áldozatát elfogadtad. Dicsőítünk téged azért, mert ezért az áldozatért a te fiadban hívőket felszabadítod az ítélet alól, és üdvözíted a benned hívőket. Dicsőítünk téged azért, mert a te ígéreteid igazak, mert betöltötted mindazt, amit Ádámnak és Évának ígértél, amely ígéretet az ősatyáknak megerősítettél. Dicsőítünk téged azért, mert nem csak terveztél, hanem mindent bölcsen végre is hajtottál. Köszönjük te neked, hogy így tekinthetünk erre a mi mai napunkra is, ebben a gyülekezetben és személyes életünkben is. Köszönjük te neked, hogy tudhatjuk, neked ma is terved van velünk. Köszönjük te neked azt, hogy te véghez is viszed ma is mindazt, amit elhatározol és eldöntesz. Azzal a reménységgel állunk itt a te színed előtt, hogy kedvet találunk te előtted. Nem azért, mert jók vagyunk, hanem azért, mert fiadra tekintve irgalmat és kegyelmet gyakorolsz rajtunk. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk. Amen. Kedves testvérek, keresztelői szertartásra készülve a 329. számú dicséretünk második versét énekeljük. A 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Kedves testvéreim, a keresztség sákramentumát, ami Urunk Jézus Krisztus szerezte, minek előtte elment volna a földről a mennybe az Atya Isten jobbjára. Ezt mondotta az ő tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igeszakaszt olvasok a testvérek között Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt leveléből, a Galácia beliekhez írt levél 6. fejezetéből a 7. verset, ahol ezt mondja az apostol: ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ezen a mai napon több különleges esemény is zajlik egyszerre itt a gyülekezetünkben, amelyre örömmel készültünk, és amelyen örömmel veszünk részt. Eljött közénk egy család, a zászlós család, akik egyébként gyülekezetünk tagjai, hogy az ő gyermeküket a Szent Keresztség által az Isten szövetségének várományosai közé befogadjuk. Amikor hosszú hónapokkal ezelőtt erről a dologról beszélgettünk, akkor kiderült az, hogy az édesanya és a keresztanya életében is vannak olyan dolgok, amelyek az istentisztelettel szervesen összefüggenek, de valamiért elmaradtak. A keresztanya elmondta, hogy ő nincs megkeresztelkedve, és konfirmálva sem értelemszerűen, míg az édesanya, Mónika testvérünk arról beszélt, hogy az ő életében elmaradt annak idején a konfirmáció. És amikor elmondtam, hogy a gyermekük keresztségét akkor tudjuk jó szívvel ebben a gyülekezetben megtenni, hogyha ők maguk is komolyan elkötelezik magukat Isten mellett, és erről vallást tesznek azon a módon is, hogy megkeresztelkednek, illetve konfirmálnak, akkor hadd mondjam és hadd jelentsem örömmel a gyülekezetnek, egy olyan családdal találkoztam, akiknek fontos volt a gyermekkeresztség annyira, hogy ne egy szomszéd egyház községbe menjenek el szerencsét próbálni, hogy hát ha ott majd sikerül, hanem vállalták ezt az utat, úgyhogy ma, miközben megkereszteljük a gyermeküket, majd ők konfirmálni, illetve Andrea testvérünk keresztelkedni fog. És itt vannak közöttünk azok az ifjak, akik valamikor régebben meglettek keresztelve, némelyek ebben a gyülekezetben, mások máshol, és most annak a fogadalomnak, amelyet a szülők annak idején tettek és vállaltak, igyekeznek eleget tenni, hogy számot adjanak közöttünk a tudásukról, mindarról, amit Isten dolgaival kapcsolatosan megértettek, és hitünk szerint nem csak megértettek az értelmükkel, hanem a szívükbe is fogadtak. Drága testvérek, csodálatos élethelyzetek ezek egy gyülekezet életében, talán sokkal mélyebb és nagyobb dolgok ezek, mint ahogyan ezt általában megéljük. Hiszen hitvallásról, megerősítésről és elkötelezésről van itt szó, fogadalmak kimondásának beteljesítéséről, egy útnak a folytatásáról, vagy egy egészen új útnak a kezdetéről. Pál apostol, amikor a Galácia beli keresztjénekhez szól, akkor szívükre helyezi ezt a mondatot levelének végén, ne tévelyegjetek. És szeretném ezen a mai napon a testvérek szívére helyezni mindenek előtt ezt a mondatot, ne tévelyegjünk. Sokan tévelyünk és tévedünk, ha szabad így finomítani a dolgot, bár Isten szempontjából a kettő között nincs jelentős különbség, maximum csak emberileg teszünk össze különbséget. Szóval sokan tévedünk akkor, amikor az egyházról és a hitről gondolkozunk, összekeverünk bizonyos dolgokat sokszor végzetesen. Összekeverjük az egyházhoz, a közösséghez való tartozásunkat, a hit által elnyerhető üdvösséggel. Sokszor megelégszünk azzal, hogy egy közösségbe beoltatunk, abban részt veszünk, és kevésbé gondolunk arra, hogy Isten ennél jóval többel szeretne bennünket megajándékozni. Nem csak közösséget akar nekünk adni, hanem ebben a közösségben, amely speciális közösség ebben a világban, az élő hitet szeretné beleoltani és beleplántálni a mi szívünkbe. A gyülekezetnek csak az egyik, és hadd mondjam így, kisebbik célja az, hogy élő közösség legyen itt a Földön, egy lehetőség embereknek az összejövetelre. A közösségnek, a gyülekezetnek ennél sokkal magasztosabb céljai vannak, méghozzá az, hogy az igaz hitről vallást tegyünk, bizonyságot tegyünk, hogy a hirdetett ige által mások is eljussanak arra az üdvösséges hitre, amely bennünket megerősít, életben tart napról napra. A gyülekezet elsőrenden ennek a helye, ahol megéljük, megmutatjuk, átéljük az Istennel való mélységes, személyes kapcsolatunkat úgy, hogy közben egymással is igaz közösségben vagyunk. Azt mondja az apostol, ne tévelyegjetek. Drága konfirmandusok, egy dolog az, hogy az ember kérdésekre választ tud adni. Talán az elmúlt napoknak ez volt a legnagyobb kérdése, talán még a mai reggelnek is, hogy de Álmos bácsi, akkor hogy lesz a kérdésekkel? Ez egy dolog, hogy az ember egy kérdésre tud válaszolni, hogy meg tud valamit mondani. Egy másik dolog az, hogy az ember hiszi-e azt, amit elmond, amiről bizonyságot tesz. Nagyon fontos dolog, hogy szeretnénk, hogyha az élő hitnek a csírája tovább növekedne ott a ti szívetekbe, legyetek gyermekek vagy felnőttek. Ne tévelyegjetek, nem megérkeztetek, nem befejeztetek valamit, hanem elkezdődött az életetekben egy folyamat, amelyet táplálni kell a továbbiakban, amely úton tovább kell járni, ha üdvözülni szeretnétek. Azt mondja az apostol, hogy bátorítson bennünket, erről szeretnék még néhány szót szólni. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ennek a mondatnak a második feléről szeretnék a testvéreknek egy olyan értelemben szólni, amely értelmet kevésbé szoktunk előtérbe helyezni. A legtöbbször ezt a mondást, amit vet az ember, azt fogja aratni is, úgy értelmezzük, így tanítjuk, hogyha te rossz ember vagy, és nem jó döntéseket hozol, majd le fogod aratni a gyümölcsét. Azt gondolom, hogy a legtöbbünk életében ez a mondat ilyen összefüggésben hangzott el először, meg talán sokszor is. És most egy másik értelmére is szeretném fölhívni ennek a mondatnak, vagy a gyülekezetnek a figyelmét, hiszen ez a mondat pozitív jelentést is hordoz. Azt mondja ugyanis az apostol, hogy az Isten nem lehet megcsúfolni, az Isten nem lehet átrázni, az Isten nem mond magának ellent, ezért aki Istennek vet, az is aratni fog. Drága testvérek, aki Istennek adja oda magát, az is vet. Amikor elvetünk egy magot, akkor föláldozunk tulajdonképpen egy magot. Az egyik testvérem foglalkozik fóliázással, és mindig csodálkozom, amikor elmondja, hogy mennyibe kerülnek a magok. Nincs kis zacskó, és több ezer forintot kell érte fizetni, meg van, amiért még többet, és van benne néhány mag. Ki az, aki bedobálna 10 000 forintokat a földbe? Csak úgy, hanem az, aki hiszi, hogy ezt megéri oda betenni és elvetni, mert ennek sokszoros termése lesz. Ennek az én életemben sokszoros áldása lesz. Drága testvérek, az Istenre nagyon sok ember sajnálja oda vetni és oda adni az életét. Sajnáljuk az időnket oda vetni, sajnáljuk az erőnket oda vetni, sajnáljuk oda vetni magunkat az Istennek, föladni magunkat, és azt mondani, hogy a tied vagyok. Pedig azt mondja itt az ige, hogy amit az ember vet, azt fogja aratni is. Hadd hirdessem közöttetek, hogy amit az ember az Istennek odaad, az a legjobb helyen van, és az sok gyümölcsöt terem az ember boldogságára. Hadd mondjam azt, hogy odaadtátok az Istennek eddig kényszerből, a péntek délutánotokat, amikor az iskolai bulik meg lehetőségek helyett jöttetek ide, és együtt tanultunk az Isten dolgáról. Honnaptól kezdve ez nincs. De van pénteken egy alkalom, az ifjúsági óra, amire odaadhatjátok magatokat önként. És szeretném nektek hirdetni, hogy aki az Istennek vet, az majd az Istentől nyert dolgokat fogja gazdagon aratni is. Vagy hadd mondjam a felnőtteknek, akik a kedd estéjükből áldoztak ide hosszú órákat arra, hogy együtt legyünk, gondolkozzunk, hogy hallgassák az ige tanítását. Eddig megtettük ezt szükségből, hogy konfirmálhassunk, de ezentúl nincs kényszer. De amit vet az ember, az fogja aratni is. Hadd forduljak hozzátok, kedves család, Csaba és Mónika, Csenge Lilla életében döntő jelentősége lesz annak, hogy ti mit vettek az ő életébe. Döntő jelentősége lesz az, hogy komolyan veszitek-e az Istenhez való odaszeretését. Ennek van gyümölcse. Hogy mi a gyümölcse, azt még ennek az Isten tiszteletnek a keretében a testvérek látni fogják, amikor a gyermekeink bejönnek, vagy láthatjuk most azokat, akik itt vannak. Ez a gyümölcse. Lehet Minimax előtt ülni, meg Jetix előtt ülni, nézni a televíziót bután, depressziósá válni vígan, meg lehet tenni, és lehet vetni, áldozni az Istennek is. Mindkettőnek megvan a maga következménye. Hirdetem, hiszem és vallom, hogy amit az Istennek adunk, azt a világ legszeretőbb és leggazdagabb emberének a kezébe adjuk, személyének a kezébe adjuk, hadd legyen egy pontos, különös és egy konfirmációs Isten tiszteleten, hiszen Isten nem ember, de személy. A legjobb helyre adjuk, ahova adhatjuk. Amikor majd erre a kicsin gyermekre néztek, és esténként leültök, akkor ne sajnáljátok az Istentől ezt a 10 percet, vagy negyed órát, akkor meg lehet vele állni, el lehet csendesedni, és imádkozni lehet. Amikor lehet hozni a gyermekisten tisztelete, ne sajnáljátok az Istentől ezt az áldozatot, mert hiszem, hogy ennek bőséges áldása van. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Isten nem lehet megcsúfolni, azaz nem lehet átrázni, Isten igazságos. És ha az életünkben valami nem jól működik, testvérek, hadd mondjak befejezésül ennyit, akkor olyan jó lenne átvizsgálni a mi életünket. Vajon nem irreálisak-e Istennel szemben a mi elvárásaink? Vajon nem arról van-e szó, hogy vetünk magunknak, gondozzuk a magunk életét, a magunk kényelmét, Istentől meg csak azt várjuk, hogy fűszerezze meg valami nagy áldásra az életünket. Nem fog bekövetkezni. Ahova vetsz, onnan aratsz. És amit elvetsz, azt fogod aratni. Vessük oda az Úrnak a mi életünket, áldozzuk magunkat oda neki, mindannyian egy szívvel és egy lélekkel, hogy a maga idejében elvehessük mindannyian, és elvehessétek ti magatok is az ő áldását. Amen. Kedves szülők, hozzátok fordulok, akik megkerestetek bennünket, ezt a gyülekezetet, ezzel a kéréssel, a gyermeketeket kereszteljük meg. Két kérdést teszek föl, melyre hallható szóval válaszoljatok egy gyülekezet színe előtt fennállva. Kérdezem először is tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk? Ha akarjátok, felehétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, egyszer a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást egy gyülekezet színe előtt az élő Istenbe vetett hitéről, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásába. Mielőtt befogadnánk egy gyermeket a közösségbe, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen és fennhangon, valljuk meg hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Néhány szóban csendesedjünk el. Hálát adunk neked, szerető Istenünk, ennek a gyermeknek az életéért, akivel megajándékoztad a zászlós családot. Köszönjük azt az örömet, boldogságot, amelyet általa hoztál a szülők, a nagyszülők és a távolabbi családok életébe, és leginkább azért dicsőítünk téged, mert hitünk és meggyőződésünk szerint te vagy az, aki most eljegyzed őt ebben az órában. Hadd kérjünk téged arra, hogy tedd a mi örömünket teljessé, azáltal, hogy meglátjuk őt fölnövekedni, aki nem csak éppen növekszik föl, hanem hadd növekedjen ő lélekben is. Kérünk, hogy légy közel hozzá, és óvd meg őt ennek a világnak sok-sok gonoszságától. Könyörülj meg rajta, hogy szívében a hitnek csírája megfoganjon és növekedésnek induljon. Áld meg az ő szüleit, akik felelősséget vállaltak, hogy hozzád tett ígéretüket hűen megtarthassák. Dicsőítünk téged, Istenünk, mert azt ígéred nekünk, hogy nem csalsz meg bennünket. Ha mi áldozunk tereád, és odaadjuk magunkat te néked, akkor te megmutatod a te hatalmadat, erődet, és a te áldásodat nékünk. Engedd, hogy úgy a család, mint ez a gyülekezet, hadd lássa, és hadd örvendezzen a te áldásod fölött. Légy segítségül nékünk. Amen. Csenge Lilla, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Csenge Lilla, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott. Kedves testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva a 431. számú dicséretünk éneklésével. A 431. számú dicséretünk így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak kövérével nagy bűneinket töröld el, szent keder helyében. Amit e szent hűrdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, vigy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk, mint végiglen, minden mi gyermekinkkel. Kedves testvérek, ahogyan erre már utaltam is, szeretném jelenteni a gyülekezet közösségének, hogy az elmúlt két esztendő folyamán 6 testvérünk készült föl a konfirmációra. Ebből a 6 testvérünkből most 5 ifjú testvérünk van itt, hogy konfirmációi fogadalmat tegyen. Valamint az elmúlt fél esztendő folyamán, október kezdete óta, a felnőttek közül 8-an készültek konfirmációi fogadalomtételre, és most 7-en vannak itt közöttünk. A félreértések eloszlatása véget hadd mondjam el, részben örömmel a testvéreknek azt, hogy a konfirmációt mint lehetőséget éljük meg. És amikor valaki azt mondja egy felkészülés végén, hogy úgy érzi, nem készült el a fogadalom tételre, akkor az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Vagy hadd mondjam így, hogy boldog. Mert arról van szó, hogy nem átesni akarunk valamin, hanem végig gondolunk valamit, és ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk rá készen, akkor megvan az a lehetőségünk, hogy azt mondjuk, majd legközelebb. Amikor odaérek lelkileg, amikor tudom hinni is azt, amit mondok, akkor majd fogadalmat teszek. Hiszem, hogy Isten ott marad azok mellett, a testvéreink mellett, akik most nem vállalták a konfirmációi vizsgát vagy fogadalomtételt, és kívánjuk is, hogy itt legyenek közöttünk a gyülekezetben, és amikor úgy érzik, és erre lehetőség nyílik, akkor álljanak majd ide egy gyülekezet színe elé. Elmondanám a testvéreknek azoknak a névsorát, akik itt vannak, és kérem, hogy egy pillanatra emelkedjenek föl a helyükről. Atádi Alexandra, Doros Júlia, Kasza Luca, Kozma Ferdinánd és Szabó Zsófia. Ők az ifjú konfirmandusaink, a felnőtteket is bemutatnám, Áj Márta testvérünket, aztán Folya Andrea testvérünket, Zászlós Mónikát, Kis Tiborné Ildikó testvérünk, Pap Éva testvérünk, testvére Pap János, és egy név rokon Pap Sándor. Ahogyan ezt megszoktuk, az ifjú konfirmandusok néhány kérdésre adott válasszal igyekeznek előttünk bizonyságát adni annak, hogy az ismereteik a helyükön vannak, és hiszen az ismeret nélkül nincsen hit sem, és hit sincs ismeret nélkül. Na most azt kérem a testvérektől, hogy türelemmel hallgassuk ezt meg, és a legfőbb kérésem az, hogy mielőtt ők mondják a választ, mi, akik már konfirmáltunk, próbáljunk egy kicsit arra is gondolni, hogy egy ilyen kérdésre mi magunk mit válaszolnánk. Bizonyára lesznek könnyű dolgok, meg lesznek nehezebbek is. A konfirmandusoktól azt kérem, hogy mindenki a mikrofonba beszéljen. Mindenek előtt a tematikáról hadd szóljunk egy szót. A felkészülésünk a Szentírás alapján zajlott, és elsőrenden a Szentírás tartalmával és tanításaival ismerkedtünk meg. Ezért is kérdezem meg tőletek azt, hogy miért fontos a Bibliát tanulmányozni. Mondjad akkor, Alexandra.
Mert abban nyerek segítséget ahhoz, hogy helyesen gondolkozom Istenről, és abból tudom meg azt is, hogy mit vár tőlem.
Így van. Ezt nem az újságokból tudjuk meg, nem a híradóból, hanem csak is a Bibliából. De mi is tulajdonképpen a Biblia? Júlia, ha ott vagy a szomszédba, akkor...
Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről, ezért tehát a Biblia minden szava igaz.
Így van. Azért igaz, mert Isten kijelentése. Ha a Bibliát szerkezetileg föl szeretnénk osztani, akkor hány fő részt különböztetünk meg benne? Frédinek adjuk oda a mikrofont.
Két fő része van. Az Ószövetség, mely 39 könyvből áll, és az Új Szövetség, mely 27 könyvből áll. Ezért a teljes Szentírás 66 könyvből áll.
Így van. Azt mondtuk, hogy a Biblia Isten kijelentése önmagáról, és aztán rólunk emberekről. A Biblia alapján mit hiszünk Istenről? Luca.
Hiszem, hogy Isten lényében egy, de személyében három. Atya, Fiú, Szentlélek.
Így van. A Biblia azzal kezdődik, hogy beszámol nekünk a teremtésről. Mit tudunk a Biblia alapján, pontosabban mit hiszünk a teremtésről? Zsófinak adjuk oda a mikrofont.
Hisszük, hogy az egész világ mindenséget Isten teremtette, Isten teremtő munkája.
Így van. Sokféle feltételezés van arról, hogy a Biblia, hogy a világ hogy jött létre, mi keresztény emberek egyszerűen elhisszük azt, amit a Biblia ezzel kapcsolatban mond. Nem vitatkozunk, mert maga Isten, a Teremtő jelentette ki. Mit hiszünk az ember teremtésével kapcsolatosan? Júlia.
Az embert Isten teremtette a saját hasonlatosságára. Isten az embert férfinek és nőnek teremtette, intelligensnek, jónak és igaznak, aki Istennel boldog kapcsolatban volt, ezért örök élete volt.
Így van, így van. Ez így van még ma is? Szandi.
Nem, mert bűnbe estek, amikor jó és gonosz tudásának fájáról lettek, ezáltal az Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van, tehát bűnbe estek. De mit is mond nekünk a Biblia a bűnről? Mi a bűn? Mi a bűn? Ferdinándnak adjuk oda.
Isten akaratának és törvényeinek szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetekben.
Így van. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a bűn az nem csak szándékos dolog lehet, hanem szándéktalan. Úgy is vétkezhetünk, hogy igazából nem vagyunk tudatában, hiszen Isten törvényeit megszegve előfordulhat ez is. Na most akkor azt szeretném tőletek kérdezni, hogy vajon Ádámnak és Évának ez a bűne és annak a következménye elhatott-e másokra? Vagy ez csak Ádám és Éva bűne volt? Zsófi.
Igen, mert mivel az Istennel való szövetségben Ádám mindenkinek a képviselője volt, ezért a miénk is, így kiterjed máig is, és ennek az a máigható jelen léte van, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia.
Így van. És ha meghal az ember bűnösen, Istentől elszakadott állapotban, akkor ennek mi a következménye? Mi a velejárója? A halálon túl? Júlia.
Hogy az örök kárhozat, vagy az örök kitartó szenvedés lesz a sorsa.
Így van. Nem csak az a következménye az Istennel szemben való bűnünknek, hogy meghalunk itt a Földön, hanem az is, hogy az ember, ha meg nem tér, akkor elkárhozik. Valaki meg tud menteni bennünket ettől a kárhozattól? Luca.
Igen. A szeretet Istennek küldött valakit, és ezzel a valakivel kell találkoznunk még itt földi életünk során.
Így van. Ki ez a valaki? Mondd meg nekünk.
Ez Isten.
Igen, de hogy hívjuk őt, aki testélet?
Jézus Krisztus.
Jézus Krisztus. Mivel bizonyította Jézus Krisztus, hogy ő Isten? Szandi.
Csodáival, melyek közül legnagyobb a feltámadása volt.
Így van. Ahhoz, hogy Jézus feltámadhasson, meg kellett először is halnia. Mit tudok mondani az ő haláláról? Megváltó halál volt ez a halál?
Nem.
Nem? Hát Jézusnak át kellett élnie, de egyébként a mi szempontunkból igen. A mi szempontunkból igen. Ha Jézus Krisztus nem hal meg és nem támad föl, azt mondja a Biblia, hogy akkor hiába való a mi hitünk. Akkor hiába reménykedünk benne. Ha ez nem történt meg, akkor teljesen fölösleges benne hinnünk. Hol van most ez a megfeszített Krisztus? Ott a sor végére adjuk esetleg Ferdinek, jó?
Halála után harmadik napon feltámadt, majd 40 nap múlva a mennybe ment, és most királyként uralkodik ott, majd a történelem végén visszatér, és minden nép fölött ítéletet mond.
Így van, így van. Na most, ha Jézus Krisztus annak idején meghalt, állítólag a mi bűneinkért, de mi még akkor nem éltünk, akkor azt kérdezem, hogy hogyan lehet enyém ma? Jézus halála által a bűnbocsánat és az örök élet. Hogyan lehet az enyém, Szandi?
Isten ingyen kegyelmével felkínálja ezt nekünk. Ezt mi emberek vagy elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Elfogadni azt jelenti elhinni és megköszönni, és ezt a Biblia megtérésnek nevezi.
Így van. Hogyan jutunk mi el a bűneink meglátására? Ki segít nekünk ebben? Zsófi megmondja nekünk.
Szentlélek, amikor megnyitja az emberek lelki szemeit, ő szívét bűnbánatra indítja, és ezúttal ő megtérésre ösztönöz minket.
Így van. Isten az ő szent lelke által segít bennünket. Mi történik azzal az emberrel, aki Isten kegyelmét hittel elfogadja? Júlia.
Isten ezt az embert Jézus érdeméért igaznak nyilvánítja és fiává fogadja.
Így van. Isten igaznak nyilvánítja, fiának fogadja Jézus Krisztus érdeméért. Akkor ez azt jelenti, hogy aki odafordul Istenhez és megtér, az bűntelen? Luca, mondd meg nekünk ezt.
Sajnos nem, de hogyha bűnt követel, akkor már nem érzi jól magát addig, amíg Istennek meg nem mondja, vagy imába nem foglalja.
Így van, így van. Azaz, a megtért ember milyen kapcsolatban van Istennel?
Istennel lelki kapcsolatban.
Így van, lelki kapcsolatban van, élő és igaz lelki kapcsolatban. Hogy néz ki a megtért ember lelki élete? Hogyan néz ki, Frédi?
Sokat imádkozik a saját szavaival, tanulmányozza a Bibliát, szereti lelki testvéreit, szereti Jézust, így és van. Menekül a bűn elől.
Így van. És nyilván, amit megért, azt az életében igyekszik megvalósítani. Na már most, egy megtért ember, akit Isten Jézus Krisztusért a gyermekének fogad, meghal, akkor mi történik? Szandi.
Hát teste a feltámadásig a földben pihen, és lelke pedig Isten elé kerül, és dicsőségben fognak élni.
Így van. Ez nem volt benne a kérdésben, de miért fogad Isten bennünket az ő dicsőségébe? Már elmondtátok, csak még egyszer hadd kérdezzek rá, mi ennek a kulcsa? Mondjad.
Mert bűnbocsánatot kaptunk.
Így van. Jézus Krisztus a kulcsa. Őt már Isten megítélte, érettünk és helyettünk, ezért aki hisz ő benne, már nem fog ítéletre menni, mert az ő bűneinek ítélete végre hajtatott Jézus Krisztuson. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy aki hisz, Jézus Krisztus szava szerint az üdvözül, annak örök élete van. Ebben mi nem bizonytalankodunk. Na, akkor nézzük csak meg, hogy a bűneink meglátására elvezet bennünket a 10 parancsolat. Néhány szót ejtsünk erről a nagyon fontos sorról, a 10 parancsolatról. Mindenek előtt az értelméről. Hogyan szól az első parancsolat? Júlia, kezdjük el.
Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából, ne legyenek idegen isteneid én előttem.
El tudod mondani, hogy ez mit jelent ez a parancsolat értelmezésében?
Azt, hogyha nem akarom a haragját magamra vonni, akkor kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy egyéb teremtmények segítségül hívását, ne tartsak kabalát, ne készítsek horoszkópot, és kerüljek minden okkultista halott idéző szertartást. Ugyanakkor az egyik az Isten szeressem, féljem és tiszteljem, és minden jót egyedül tőle kérjek és várjak.
Így van. Így van. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Frédi.
Azt, hogy ne csináljak faragott képet, ne imádjam és ne tiszteljem azt, mert én az Úr vagyok, a te Istened.
Így van.
Ez azt jelenti, hogy ne csináljak faragott képet, se szobrot, ne azt imádjam.
Így van, azaz Isten ne tiszteljen másként, mint ahogy ő azt engedi és elvárja, azt jelenti, ne tiszteljük Istent másként. Az emberek sokszor sokféleképpen akarják Istent tisztelni. Isten megmondta nekünk, hogy mi őt hogy tiszteljük az igéjében, és azt várja tőlünk, hogy mi így gyakoroljuk ezt. Na mit kíván Isten a harmadik parancsolatban? Luca.
Hogy Isten nevét hiába szánkra ne vegyük fel.
Így van. Hogyan szoktuk hiába valóan felvenni Isten nevét a szánkra, olykor?
Például káromkodással, tréfából, hogy Isten úgy akarta, hogy ne vegyük fel így a
nevét. Így van. vagy különböző fogadkozásokkal, amelyek nem méltók az Isten nevéhez és személyéhez. Na, akkor nézzünk egy negyedik parancsolatot. Szandi.
Megemlékezz a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, de hetedik napon ne tégy semmi dolgot.
Így van, mit kíván ebben a parancsolatban Isten?
Azt, hogy egy napot neki szenteljek a héten, és azon a napon eljárjak az ő gyülekezetébe, és tanulmányozom a Bibliát.
Így van, ezt várja tőlünk Isten, mi keresztjének ezt a napot a vasárnapban jelöltük meg, és ezen a napon ezzel kellene foglalkoznunk. Hála Istennek, most ezzel foglalkozunk, tehát boldog emberek lehetünk, mert azt csináljuk, amit Isten tőlünk elvár. No, ti már nem tudom, hányadik lázadásotokat élitek át, ezért különös és aktuális az ötödik parancsolat üzenete. Hogyan szól, Zsófi elmondja nekünk, az ötödik parancsolat, tisztelt.
Ne ölj, és az azt jelenti, hogy ne csak
magamat... Hogy? Magam mit mondtál?
Ne ölj.
Nem, ne ölj, nem ugorjuk át akkor sem.
Ne lopj.
Hanem tiszteld.
Jaj, tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú életed legyen ezen a földön.
Így van, és apával kezdjük, mert a Biblia mindig az apákat veszi előre. Nem azért, mert nem toleráns, hanem ezért, mert ez az Isten teremtési rendje. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked. Mit jelent nekünk ez a parancsolat?
Hát, hogy elsősorban szüleim, nagyszüleim felettem való bakkal tiszteletet mutassak.
Így van. Miért? Mert ők, Isten, ez...
Eszközei.
Jaj, de nehéz ezt elfogadni, hogy apu meg anyu Isten eszköze az életünkbe. Ezért lázadunk annyit gyerekségünktől fogva, pedig a Biblia azt mondja, hogy a szülők eszközök. És hadd mondjam a szülőknek, vegyék komolyan azt, hogy eszközök vagyunk. Eszközök vagyunk. És ha bot csinálta eszközök vagyunk, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a nyersanyag olyan marad, amilyennek született. Na, akkor most mehetünk tovább a hatodik parancsolatra. Ki mondja a hatodikat? Frédi?
Ne ölj. Ennek az a jelentése, hogy se más embert, se magamat meg ne öljem, ne tartsak haragot, ne legyek bosszus, és ne gúnyoljak más embereket.
Így van. Mit tilt még ez a parancsolat?
Az abortuszt, ami az anyamében megindult életkioltása.
Így van. Aztán még mit is tilt ez a parancsolat? Beszéljünk erről, ma lehet. Mivel szoktuk még ölni magunkat? Mit szoktunk szívni?
Alkoholizálást tiltja, a drogozást és a dohányzást, mert ezek megrövidítik az ember életét.
Így van. Vannak azok a bizonyos élvezeti cikkek, amelyek azonban az életünket rövidítik meg, és Isten figyelmeztet bennünket, hogy erre nincsen jogunk. Mi a hetedik parancsolat, és mi ennek az értelme? Szandi.
Ne pareznek, hogy hát ezzel a parancsolattal Isten védi a boldog házasságot, tiltja a házasság előtti életet, és...
Milyen életet?
A szexuális életet.
Így van.
És hát, tiltja a házasságtörést.
Így van. Ez a parancsolat ne paráználk, hogy nem elvesz tőlünk valamit, hanem elsegít bennünket egy igazi boldog életre. Isten azért adta ezt a parancsolatot, hogy mi boldog társkapcsolatban élhessünk, és ennek a titkáról tanít bennünket ez a parancsolat. Na nézzük a nyolcadik parancsolatot és annak az értelmét. Júlia.
Ne lopj. És ezzel parancsolattal Isten mindenféle lopást, csalást és fösvénységet tilt. Isten lopásnak tekinti, ha másnak az anyagi, erkölcsi és szellemi tulajdonát eltulajdonítom. És ez a parancsolat vonatkozik az Istentől ellopott pénzre, időre és dicsőségre is.
Így van. Ez nagyon fontos dolog, hogy ezt megjegyezzük. Ne lopj! Kis országunkban ez a fogalom nagyon relativizálódott egy időszak óta. A Biblia pontosan leírja nekünk azt, hogy mi a lopás, és ezzel mi nem vitatkozunk, ezért a lopást el is ítéljük, és meg is ítéljük, ha ezt látjuk. Na nézzük akkor a 9. parancsolatot és ennek értelmezését. Luca, tudod?
Ne kívánd a fele barátodnak a házát, se öprét, se szamarát, ne kívánja fele barátodról hazugságot.
Nem, az már ott nincs. Se szolgáját,
se szolgáló lányát,
se semmit, ami a te
fele barátod.
Így van. Mit jelent nekünk ez a parancsolat?
Ez a gonosz kívánságokat mutatja be, hogy azokat ne kívánjuk, mert a gonosz kívánságok azok már az ördög munkája.
Igen, közben itt átugrottunk a 10. parancsolatra, de én se figyeltem egészen, úgyhogy ezért menjünk csak vissza a 9-re, ki tudja a 9-et, mert az értelmezés a 10-é volt, de akkor nézzük meg a 9-et.
Ne tégy hamis tanú bizonyságot fele barátod ellen.
Így van, na akkor mondd el az értelmét is ennek, hogy mit jelent ez.
Ne hazudjunk.
Így van, mert az kinek a jellemzője, vagy kinek a munkája, az ördögnek. Azt mondja a Jézus Krisztus, hogy az ördög a hazugság atya. Na, akkor, ha mindezeket a bibliai dolgokat már értjük, és tudjuk, akkor még néhány dolgot szeretnék tőletek kérdezni. Legelső sorban arról, hogy mi is az egyház. Mi az egyház, Júlia?
Az egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten az üdvösségre kiválasztott, majd még a földi életük során elhívott, és Isten hívó szavára megtéréssel feleltek, és megkeresztelkedtek.
Így van. A Biblia szerint az egyház a kihívott emberek közössége. Nem egy felekezet, hanem a hívő, kihívott, megváltott emberek közössége. Na, mi történik a református gyülekezetben? Nagyon nehéz kérdés, ha csak a mai napot végig gondoljuk. Zsófi, mondd el nekünk.
Hallgatjuk Isten igéjét, énekelünk, imádkozunk, konfirmálunk.
Aztán mit tettünk ma?
Keresztelünk.
Így van. Aztán a gyászolókkal mit teszünk?
Gyászolókat segítjük.
Vigasztaljuk, segítjük, így van, és hirdetjük mindenek fölött az ígét. Hány szentséget szerzett a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor itt járt a földön, ezekkel élünk mi magunk is, Frédi?
Az úrvacsorát és a
Szent kereszt.
És a Szent keresztséget.
Így van, az úrvacsorát és a Szent keresztséget. Micsoda a keresztség? Ki mondja meg nekünk, Júlia?
A keresztelés alkalmával a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt fejére vizet öntünk. A víz, amely a tisztálkodás eszköze, Jézus kiantott vérével való megmosatásra, és az Istennel való szövetségre emlékeztet bennünket.
Így van. És mi az úrvacsora? Mi annak az értelme? Szandika, mondd el nekünk.
Úrvacsora alkalmával bort és kenyeret veszünk magunkhoz. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe, és a kenyer pedig megtört testének.
Így van.
Úrvacsora alkalmával az Istennel kötött szövetségkötésre, és Jézus megszentelt vérére emlékezünk.
Így van. Ezeket mi a reformáció óta gyakoroljuk, mint református felekezet. Mondjátok el nekem azt a gyülekezetnek, mi a reformáció, mi volt és mikor kezdődött. Luca.
A reformáció az a középkorban kezdődött. A Biblia megújítását.
Nem a Bibliát, hanem a Bibliától elhajlott.
Reformációt.
Egyház.
Egyházat szimbolizálja.
Megújítását szimbolizálja. Szorgalmazta, ugye?
Három nagy reformátorunk, Luther, Márton, Zwingli Ulrich és Calvin János.
Így van.
A reformáció, ők azt akarták elérni ezzel, hogy a templomokba mindenféle szentképeket, díszes szobrokat kitöröljenek onnan.
Igen. Igazából azért volt ez a törekvés, ez egy következmény volt, hiszen ahogy mondtuk, az egyház megújításán szorgoskodtak, és úgy gondolták, hogy ezek a dolgok sértik Istent, és nem az egyháznak a jólétét szolgálják, hanem bennünket Istentől eltávolítanak. Félre ne értsük, a reformáció nem egy olyan mozgalom volt, ami azt hirdette, hogy dobáljunk ki a templomokból mindent, mert sok ember azt gondolja, a reformáció egy lelki folyamat volt, egy lelki ébredés, aminek ez volt a következménye. Hogy azt mondták, hogy ezekre nincs szükség, mert mi valami másra szeretnénk fókuszálni az egyház életét. Ez egy következménye volt, hogy a templomokból eltávolították a képeket és a különböző szobrokat, hogy az emberek még inkább az ígére figyelhessenek és koncentrálhassanak. Hát, drága fiatalok, azt gondolom, hogy a tudásotokról számot adtatok, majd Békefi György gondnok testvérünk meg fogja mondani, hogy neki mi a látása erről a presbitérium képviseletében, de hogy hagyjunk neki egy kis gondolkozási időt, és mivel vannak itt felnőtt konfirmandusok is, most átadjuk nekik a mikrofont, és hadd mondjam a gyülekezetnek azt, hogy a mi felnőtteink önként jelentkeznek konfirmációs fogadalomtételre, önként járnak ide, és végzik el a tanfolyamot, és most igazából őket nem vizsgáztatjuk, hanem elmondják néhány szóban ők maguk, hogy mi indította őket arra, hogy ide jöjjenek, mi indította őket arra, hogy itt maradjanak, és egyáltalán mit is jelent az életükben ez az időszak. Hát ahogy megbeszéltük, kérem, hogy sorba egymás után mondjátok el, és hadd mondjam a gyülekezetnek azt, mivel ritkán fordul elő velünk az, hogy itt szembe ülünk ennyi emberrel, a nagy többségünk ezt nem gyakorolja, nézzük el őnekik azt, hogy papírra leírták, és onnan fogják nekünk esetleg felolvasni, ha nem megy a saját szavukkal az izgalom véget. Márti, kezd el.
Ány Márta vagyok, 52 éves elvált két gyermek édesanyja. Mindkét fiam a gyülekezetben jár. Zoltán talán mindenki jobban ismeri, mert negyedéves teológus hallgató, és többször szolgált már itt a gyülekezetben is, és az ifjúsági csoport egyik vezetője. Péter, utolsó éves informatikus. Katolikus családból származom. Gyermekkoromban szüleimmel és nővéremmel együtt komolyan éltük a katolikus hitet. Annak idején elsáldoztam és birmálkoztam, és úgy gondoltam, hogy azzal, hogy emberi képességeim szerint mindent megteszek, rendben van az életem. Próbáltam mindig jól cselekedni, de sajnos sokszor elbuktam. Akkor még nem értettem, hogy miért van ez így. Házasságunkat is katolikus templomban kötöttük, később nem vettük komolyan Isten szavát, és éltük a magunk is életét, de belülről valami nem hagyott békén. Egyre jobban éreztem, hogy nem jól mennek körülöttem a dolgok. Ekkor kezdtünk járni az óbudai református gyülekezetbe, itt ismerkedtem meg a református egyházzal, és Isten szent lelke egyre erősebben kezdett munkálkodni bennem. Egyre nyitottabbá váltam az ige felé, sűrűbben olvastam a Bibliát, és egyre nyugtalanabb lettem. Kezdtem tisztában lenni, hogy mi emberek bármit tehetünk, mindig bűnösök vagyunk. Sokat vívottam ezekben az években. Az óbudai gyülekezet akkori lelkipásztora, Somogyi László, és a gyülekezet néhány tagja nagy szeretettel vettek körül, sokat beszélgettek velem, bátorítottak. Azt gondolom, hogy ők az Úr ajándékai voltak nekem. Kezdtem felismerni, hogy nem csak a tanítást kell ismerni, hanem a szemét, Jézus Krisztus kell elfogadnom, mint személyes megváltómat. Mert még ezt nem teszem meg, nem lesz meg a belső békém. Nem hinnem kell Jézus Krisztusba, hanem hinni kell Jézus Krisztusnak. Nem azt kell elhinnem, hogy ő él, hogy van, hiszen ezt sokan elhiszik, mégsem kerülnek személyes kapcsolatba vele, hanem teljes mértékben rá kell bízni az életemet. Őszintén hittel kell kimondani, hogy Isten akaratát keresem. Mikor mindez letisztult bennem, akkor tudtam személyes bizalommal Jézus Krisztussal elkezdeni élni, és vele őszintén beszélgetni. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy miből is áll az igaz hit, amit már úgy tudnék meghatározni, hogy az igaz hit ismeret, bizalom és engedelmesség. E három közül bármelyik is hiányzik belőlem, nem beszélhetek igaz hitről. Azt a pillanatot tartom megtérésem kezdetének, mikor rádöbbentem arra, hogy összefüggés van Jézus Krisztus golgotai kereszthalála és az én temérdek bűnöm között. Megértettem, hogy Jézus Krisztus, akinek semmi bűne nem volt, aki tökéletes emberként élt itt a földön, az én bűneim büntetését szenvedte el a kereszten. Ezért ezt a büntetést Isten még egyszer rajtam már nem hajtja végre. Ekkor tudtam Isten kezébe átadni az életem vezetését, és értettem meg azt is, hogy az ember maga akaratából hiába akarja a keskeny utat választani, az nem megy. Hálából ennek az Istennek szeretném az életemet szentelni. Nagyon hálás vagyok az is, hogy Isten kinyújtotta felém a kezét, bűnbocsánattal és örök élettel ajándékoz meg egyedül Jézus Krisztus érdemeiért. Örülök, hogy ebben az évben megadatott, hogy a konfirmáció előkészítőre el tudtam járni, és ezentúl élhetek az úrvacsora lehetőségével is, és a gyülekezet teljes jogú tagjává válhatok. Köszönöm nektek!
Fója Andrának hívnak.
Kicsit közelebb a mikrofont, úgy.
Fója Andrának hívnak. Itt élek Békásmegyeren születésem óta. Étteremben felszolgáló vagyok. Amíg barátaim, a zászlós házas pár fel nem kért kislányuk Csenge keresztanyjának, vallással, hittel nem volt kapcsolatom. Templomba Isten tiszteletre nem jártam, és fogalmam sem volt, hogy a hit milyen fontos lehet az embernek. Tavaly indult konfirmációs órákra, beszélgetésekre járva, mindamellett, hogy bepillantást nyertem a Biblia történeteibe, sok mindent tanultam az igazságról, szeretetről, Istenről, az igaz hitről. Nem tudtam igazán, mi a jó és a rossz közötti különbség, vagy legalábbis félreértelmeztem azt. Ez persze nem azt jelenti számomra, hogy akkor nekem ennyi elég volt, itt megállok, szükségem van a hitre, és a gyülekezethez szeretnék tartozni.
Zászlós Mónika vagyok. Idén lesz 8. éve, hogy úszás oktatással foglalkozom. Férjezett vagyok, és van egy 2,5 éves kislányom. Az ő megkeresztelése által kerültem ide, ebbe a közösségbe barátnőmmel együtt Andrával. Ugyanis a mai napon családunkban nem csak az én konfirmációmnak örülhetünk, hanem Andra a keresztelésének, konfirmációjának és Csenge kislányom keresztelőjének is egyben. Évekkel ezelőtt számomra nem jelentett többet a keresztelő egy szertartásnál, és aki hittel élt, inkább gyengeségnek tűnt, mint erénynek. De most már tudom, hogy ez fordítva van. Az igaz hit ajándék, és nem holmi elszent vallásosság, amivel oly sokszor találkoztam már. Az, hogy itt lehettem keddesténként, örömmel töltött el, és egyben nagyon sok kérdést is vetett fel bennem. De úgy hiszem, a hit által a válaszokat mind sorba megkapom majd. Nekem személy szerint a hit elnyerése volt a legnehezebb feladat. Elfogadni, hogy a sorsomat nem én magam, hanem valaki más irányítja. Úgy gondolom, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, ami csak most kezdődött el. Így nekem a mai nap nem valaminek a lezárása, hanem valaminek a kezdete. Köszönöm.
Kis Tiborné Ildikó vagyok, 60 éves nyugdíjas. Férjemmel 40 éve élünk házasságban, 2 gyermekünk, Krisztina és Gergő már felnőttek, 3 unokával ajándékoztak meg bennünket, 2 ismerhettek, Rékát és Áront, 5 időnként elhozhatjuk a templomba. Martint majd a csendes héten ismerhetitek meg. Azt kérdezhetitek tőlem, mi késztet ebben a korban engem arra, hogy konfirmációs vizsgára jelentkezzem. A válasz egyszerűnek tűnhet, ennek a hiánya. De az igazság ennél bonyolultabb. Először, több mint 10 éve úgy éreztem, hogy lennie kell egy felsőbb hatalomnak, ami ezt a földi rendet igazgatja. Később érezhetővé vált számomra, hogy olyan gondoskodásban részesülök, amit nem érdemlek meg. Lehetetlennek tűnő dolgokat sikerült megoldani. Egyre több ajándékot kaptam. Most már tudom, hogy Isten munkája volt. Úgy érzem, kegyelemből kiválasztottam. Az Úr úgy rendezte, hogy Óbudáról a Békásmegyeri gyülekezetbe kezdtünk járni. Itt nagy szeretetet, biblikus tanítást tapasztaltunk. Egyre inkább úgy éreztem, a keresztség kevés, a hitemet is meg kell vallanom. Azt már tapasztaltam, hogy az én atyám elhívott, és mindennel megajándékozott, amire szükségem van. Most rajtam a sor. Örömmel vettem a felnőtt konfirmációs lehetőséget. A jó hangulatú, közvetlen hangvételű órák, amiket Álmos tartott, nagy segítséget nyújtottak. A hiányos bibliai ismeretem bővült, és a megértés csodás élményével gazdagodott. Többek között megértettem, mi az eredendő bűn, és világossá vált, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is szenvedett a kereszten. Köszönöm a megváltást. Jézus Krisztustól kapott új természetet. Ígérem és fogadom, hogy botlánsmentesen próbálok járni a megszentelődés útján. Végül köszönöm, hogy meghallgattatok, és biztatok mindenkit, akinek hasonló hiányossága van, hogy bátran jelentkezzen konfirmációs tanfolyamra. A kor nem akadály.
Pap Éva vagyok, 21 éves. Édesanyámmal és két bátyámmal itt lakunk a lakótelepen. Jelenleg még tanulok, Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karán, sportmenedzser szakon. Budapesten születtem, de Kisgyőrben kereszteltek meg, még csecsemőkoromban. Sajnos 10 évesen nem foglalkoztam Istennel, mondhatni kihagytam őt az életemből, pedig a mostani gondolkodásommal már tudom, hogy mindent, amit eddig elértem életem során, azt neki köszönhetem. Azért édesanyám révén mégis folyamatosan hallottam róla, mert ő igyekezett minket úgy nevelni, hogy életünkben fontos szerepet töltsön be a hit. Amióta elkezdtük a konfirmációs tanfolyamot, sokat tanultam, és rájöttem, hogy Isten nélkül az ember elhagyatott. Úgy érzem, változott az életem és az értékrendem. Elkezdtem járni egy utat, amelyben már Isten is szerepel, bár még nagyon az út elején tartok, de hiszem, hogy idővel teljesen átveszi az irányítást az életemben.
Pap János vagyok, Miskolcon születtem, majd édesanyám szülőfalujában Kisgyőrben kereszteltek meg. Másfél évvel születésem után viszont már Budapesten éltem szüleimmel. Itt születtek meg testvéreim, itt végeztem iskoláim, jelenleg itt is dolgozom történelem tanárként. És itt kerültem kapcsolatba Istennel. Ha hazugság bűnébe esnék, ha azt mondanám, hogy kamaszkoromban nem lett volna lehetőségem konfirmálni, hiszen kisgyermekként sokszor beszélt édesanyám és nagymamám is Istenről. Ám részben az otthoni konfliktusokkal teli helyzet, részben pedig gyermeki tudatlanságom akadályozott meg engem. Pedig Isten talán többször is próbált kapcsolatot teremteni velem. Ilyenkor mindig elvonultam, általában egy hegyre, s magamban imádkoztam hozzá. De ezekben az időkben még nem voltam tisztában a Biblia igaz üzenetében. Mondhatnám úgy is, hogy történelem tanárként tanítottam ugyan Jézus életét, de nem láttam annak valódi jelentőségét, a sakramentumok tisztaságát. Sokszor letéltem az ösvényről, melyet Istent jelölt ki nekem, de aztán, mint tékozló fiút értem oda-vissza. Számomra nagyon fontossá vált a hitvallás. Ez alatt az egy év alatt, mely töredéknyi idő volt, és sokat tanulhattam emberi gyarlóságomból fakadó hibáimból. Most már kezdem látni, hogy mi a helyes vagy a helytelen. Hiszem, hogy Isten Jézus által segíti, egyengeti utam. Erre talán jó példa, hogy amikor május végén Sárospatakon jártam egy konferencián, elsőre nem találtam meg a szállásomat. Szerencsémre két református teológus hallgatóba botlottam, akik készségesen segítettek megtalálni a helyes utat a kollégium felé. Vajon nem lehet ott minden apró történésben Isten? Lelkem mélyén akkor úgy éreztem, hogy Isten küldte őket hozzám. Hálás vagyok Istennek, hogy meg annyi ilyen aprócska történés mögött is az ős munkáját láthatom. Számomra ezt jelentette ez a röpke konfirmációs idő, mely lezárja életem egy szakaszát, ám egy új boldogabb kaput nyit ki.
Pap Sándor vagyok, 43 éves. Én olyan családban születtem, ahol régen fontos szerepet kapott a hit. Nagyszüleim és testvérei között többen vállaltak szolgálatot a református egyházban is. Sajnos az én születésemkor ez már nem így volt, és családunk hitben élő tagjaitól is koruk miatt csak keveset tanulhattam erről. Úgy nőttem fel, hogy szinte semmit sem tudtam Istenről és a hitről, és az úgymond ilyen dolgokról. Mikor középiskolás voltam, minden reggel elmentem egy templom előtt, de sosem gondolkoztam azon, hogy kik járnak oda és miért. Később, mikor tovább tanultam és a vizsgáimon jó tételt húztam, vagy másik eredményem volt, úgy gondoltam, hogy szerencsém volt. Nem gondoltam arra, hogy van valaki, aki vigyázza a lépteimet. Úgy 21-22 éves lehettem, amikor egyszer úgy éreztem, hogy nem tudom, hogyan lesz tovább, hogyan, miként alakul az életem. És ekkor már nem tudom miért, milyen indítatás volt, de egy este összekulcsoltam a kezemet, és imádkoztam. Kérdeztem és kértem egyszerre. Pontosan már nem emlékszem minden részletre, de ez mára már mindegy. Mert ettől a pillanattól teljesen megváltozott az életem. Ekkor lehetett az a pillanat, amikor rájöttem, hogy Isten létezik, aki irányítja, vigyázza életemet. Ezután abban a mederben terelődött életem, amit akkor kértem Istentől, és ő meghallgatott. Nem sokára megismertem feleségemet, akivel azóta is boldogan élünk, született két szép lányunk, és 18 éve Isten segítségével ugyanazt a munkát is végzem. Azóta folyamatosan érzem, hogy Isten szeretete körülvesz, és vigyázza életünket. Sorolhatnám azokat az eseményeket, történeteket, ahol Isten segítségével és gondviselésével jutottunk túl, és azokat a célokat, amit az ő segítségével értünk el. Most már tudom, miért van ez így. Jártam templomba, gyakorolgattam hitemet, még úgy éreztem, hogy ideje többet megtudni Istenről és a hitről. Jelentkeztem a felkészítő oktatásra. Nem tudtam pontosan, hogy mit fogunk ott hallani, de úgy éreztem, hogy szükségem van minden olyan dologra, tudásra, ismeretre, ami segít elmélyíteni hitemet. Szívesen jártam ezekre az alkalmakra, mert nagyon sokat tanultam Istenről, az ő tanításairól, cselekedeteiről. Sok tévhit és részismeret került ez alatt a pár hónap alatt a helyére, és megtanultam, hogy hogyan élhetek Istennek tetsző életet. E tudásunktól megismertem egyházunk történetét, törvényeit, szokásait. Így érzem magam elég felkészültnek és elhatározottnak arra, hogy a konfirmáció keretében megvalljam hitemet és fogadalmat tegyek. Ezután is köszönöm Istennek, aki lehetővé tette, hogy a Szentlélek munkálkodjon bennem, átélje nap mint nap azt az érzést, amit az ő belé vetett hit jelent. Köszönöm, hogy megtérhettem a hitre, és elindulhattam azon a bizonyos keskeny úton a keskeny kapu felé. Igyekszem ezt a hitet és érzést átadni másoknak is, hogy nekik is sikerüljön ezeket átélni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen a bizonyságtételeteket. Arra kérem gondnokunkat, Békefi György testvéremet néhány szóban engedélyezze a fogadalomtételeteket.
Tényleg nehéz megfogalmazni, hogy milyen nagy hálával halljuk mindig ezeket a bizonyságtételeket, ezeket a válaszokat, mert az válik kézzel foghatóvá, hogy Urunk ereje működik itt közöttünk, hogy a Szentlélek segítségével mindig új és új testvérek érkeznek a közösségünkbe. Nagy öröm hallani, hogy arról beszéltetek mindannyian, ifjabbak is, korosabbak is, hogy egy nagyon fontos dologra találtatok, arra, hogy az ige értem egyszer testé lett, és értem miattam helyettem itt volt a földön, és az életét adta azért, hogy örök életem legyen. Hát azt szeretnénk kívánni nektek, amit megint megfogalmaztatok egy páran, hogy ez egy kezdet ez a mai nap, nem valaminek a befejezése. Ennek ebben való életnek a gyakorlásának legyen egy fontos állomása, és erősítsen meg benneteket az Úristen. Ha ez az elhatározásotok komoly, ahogy ezt kinyilvánítottátok, ha ezt szívből teszitek, akkor életetek talán legnagyobb fogadalmai közül az egyiket valósítjátok ma meg, és ezt nem csak, hogy szívesen mondom a presbitérium nevében, hogy szívesen hallgatjuk, hogy engedélyezzük, hogy várjuk, hanem szívbeli hálával fogadjuk is az Úristen előtt. Így szeretnénk meghallgatni a fogadalmatokat.
Kedves testvérek, a fogadalom tételre készüljünk énekléssel. Ősi Zsoltárunknak, a 90. Zsoltárunknak első versét énekeljük, ezzel megvalva a mi hitünket, te benned bíztunk, elejétől fogva. Oh, I'm tired.
még semmi, hegyek nem voltanak, hogy még semmi, sem, földön volt formálva, te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben.
Helyünkről fennállva hallgassuk konfirmandusaink fogadalom tételét. Kérdezem tőletek, mindannyiótoktól, keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén anyaszentegyháznak várományos tagjaivá. Kijelentitek-e, hogy most ebben a szövetségben megkívántok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla, ha kijelentitek, felejétek, kijelentem. Arra kérlek benneteket, hogy most ti, akik itt fogadalmat tesztek, valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, kérdezem tőletek, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői református egyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni, ha ígéritek, felejétek, ígérem. Isten segítsen meg benneteket, ígéretetek és fogadalmatok megtartásában. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged azért, szerető mennyei édesatyánk, mert eljöttél és megkerestél bennünket életünknek különböző idejében. Fontossá tetted számunkra azt, hogy hozzád jöjjünk, hogy veled kapcsolatra lépjünk. Arra kérünk, áld meg most testvéreinket, akik itt fogadalmat tettek a te színed előtt, hogy fogadalmukhoz hűen, benned való hitben járják életük útját a továbbiakban. Köszönjük, hogy szeretetettel kísérted eddig is őket, és dicsőítünk téged azért, mert a te szereteted a te gyermekeid iránt örökké tart. Erősítsd meg őket, hogy a kísértésekben kitartsanak, és erősítsd meg őket, hogy el ne forduljanak te tőled. Munkáld a szívükbe az élő és igaz hitet, a hozzád való hűséget, hogy a te áldásaid is az övéké lehessenek. Amen. Kedves testvéreim, most pedig én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak és nyilvánítalak benneteket. Meghívlak titeket, hogy legyetek részesei lelkiismeretetek szerint életetek minden idejében egy gyülekezet életének, az Úr szent asztalának, és az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet közösségének. Isten segítsen meg ebben benneteket. Foglaljuk most el helyünket, és arra kérem a konfirmandusokat, hogy egyen-egyenként jöjjenek ide, álljanak meg az úrasztala előtt, és fogadják Istennek üzenetét, az ő áldását. Kedves Alexandra, ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Cselekedd az Isten akaratát. Júlia, hirdetem neked, hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Amen. Jézus Krisztus bátorít téged, Luca, légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen. Jézus Krisztus mondta, mert úgy szerette Istene világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Érted is adta az életét. Zsófi, ezt mondta az Úr Jézus Krisztus, én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Amen. Jézus Krisztus így szólt hozzá, kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Így legyen. Andrea, vallást tettél a hitedről, ezért örömmel és Isten előtti hálaadással keresztelünk meg téged ebben a gyülekezetben. Andrea, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Jézus Krisztus mondta, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Így legyen. Így szól az Úr, szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel, mert Istened leszek, és utódaidnak is. Amen. Így szól a Zsoltáros, szeressétek az Urat, ti hívei mind, az álhatatosakat megtartja az Úr. Amen. Kedves Évi, ezt tanítja nekünk az apostolon keresztül, ami Urunk, ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Versenyez szabályszerűen Jézus Krisztus harcosaként. Így szólt az Úr egyszer egy fiatal emberhez. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Így legyen veled is. A Zsoltárok könyvéből hirdetem a bizonyságtételt. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Így legyen. Amen. Kedves testvérek, a gyülekezet is kérjen és mondjon áldást közösen énekszóval. Konfirmandus testvéreink életére jertek a 134. Zsoltár mindhárom versének éneklésével. Kérjük a mi Urunknak, Istenünknek áldását ő rájuk. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és miután befogadtuk a mi testvéreinket, néhány rövid köszöntés hadd hangozzon most feléjük.
Kedves, hivatalosan is a gyülekezet közé érkezett testvéreim, hadd mondjam most már így, református keresztjén testvéreimként hadd köszöntsünk itt benneteket a gyülekezet teljes közössége nevében, mondhatom presbiter társaim nevében is. Azért mondom úgy, hogy keresztjén testvéreim, mert azt szeretném mondani köszöntésül, nagyon-nagyon erősen vigyétek magatokkal ezt a szót, hogy keresztjén. Ez azt jelenti, hogy Krisztusféle, Krisztushoz hasonló, Krisztust követő, Krisztust imádó. Legyen ez az egyik legfontosabb szó a számotokra az életben. Az, hogy református keresztjén testvéreim vagytok, pedig jelentse azt, hogy figyelmeztessen a szó benneteket arra, hogy az az alap szándékunk, törekvésünk reformátusoknak, hogy mindig újra formáltassunk, mindig újra az eredeti kiindulási ponthoz, és ez az Isten igéje. Ahhoz reformáltasson meg minden napunk, minden óránk, ezt kívánom nektek is a ti életetekben. Így köszöntünk a gyülekezet közössége nevében, és ez azt is jelenti, hogy ez a nagy családhoz tartozva várunk is benneteket, mint családtagokat. Mindenkit oda, ami a legmegfelelőbb a számára. Ifjak, előttetek áll az ifjúsági közösség. Fiatal felnőttek, külön közösség vár benneteket. Heti bibliaórák, a vasárnapi közösségek, legyetek itt, és legyetek igazából egyenrangú családtagjai ennek a nagy családnak. Isten áldjon benneteket!
A fiatalokat, hogy még nagyobb legyen a motiváció, az ifjúság szeretné egy énekkel köszönteni, fogadni, amelyet hallgassunk meg szeretettel. Nagy örömmel mondom azt, hogy a konfirmáció utolsó fölkészülési időszakában már a konfirmandusaink jó szívvel jöttek oda az ifjúsági körbe is, hát erre bátorítjuk őket, fogadjátok az ifjúság köszöntését, amelyet énekszóban mondanak el.
Együtt törvenjünk a dolgokat,
szépen. Ez a mai nap nem csak a keresztelő, a konfirmáció és egyéb dolgok miatt jelentős a gyülekezet és az ifjúság életében, hanem azért is, mert egyúttal a tanév is bezárult, és ahogy a ilyenkor lenni szokott, a gyermekeink itt vannak közöttünk, ahogy a tanév nyitásakor, meg a tanév közben is, de most annyi az ő szolgálatuk közöttünk, egy speciális szolgálat, hogy áldást kérnek azokra, akik ma konfirmáltak, és egy-egy igeverssel köszöntik a konfirmandusokat. Így kérem őket, hogy jöjjenek, mindenki fogja meg erősen a mikrofont, tartsa a szájához, és bátran mondja.
Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. János 3:16.
Köszönjük.
Zsoltárok 33:20. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk.
Zsoltárok 33:1. Vigadjatok az Úrban, ti igazak, az igaz emberekhez illik a dicséret. Máté 6:21. Jézus mondja, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
Zsoltárok 33:15. Isten formálta mindnyájunk szívét, ismeri minden tettünket.
Lukács 18:5. Vajon az Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá?
Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. 37. Zsoltár, 5.-6. verse.
Példabeszélek könyve 3. rész 13. vers. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.
Zsoltárok könyve 32. fejezet, 1. verse. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett.
Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek.
Áldásra kaptam parancsod, s ha ő áld, meg nem másíthatom. 4 Mózes 23:20.
2 Mózes 27. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki az ő nevét.
Ezt mondja az Úr, hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megsegítlek, és te dicsőítesz engem.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Isten megbocsátja bűneinket. 1. János 1:9.
Zsoltárok 118:6. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem.
Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret, a becsületes ember meglátja orcát.
Az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. 1 Péter 3:12.
A szeretet azt jelenti, hogy az ő parancsolatai szerint élünk. János 2:6.
Nagyon szépen köszönjük a szolgálatotokat a konfirmandusok nevében is, és engedje meg a gyülekezet azt is, hogy megköszönjük azoknak a testvéreinknek a szolgálatát ezen a helyen és ebben az órában, akik sokszor láthatatlanul, de mégis szívüket, lelküket odaadva buzgolkodnak a mi gyermekeinkért. Nem olyan látványos az ő munkájuk, hiszen sokszor hétköznap végzik, máskor meg olyankor, amikor mi itt bent vagyunk, ők meg másik teremben vannak, mégis elkötelezett szolgatársak ebben a gyülekezetben, odaadó élettel, odaáldozott idővel, szeretettel kezelik, formálják, alakítják a mi gyermekeink életét, bővítik ismereteiket, és hisszük, hogy a hitükben erősítik őket. így szeretnénk Isten előtti hálaadással megköszönni Gerencsére Milné Eszter testvérünk odaadó áldozatos szolgálatát, munkáját, amit ebben a gyülekezetben hosszú évek óta végez, és így szeretnénk megköszönni másik hitoktatónknak, Pirkáné Torma Zsuzsa testvérünknek is azt a munkát, amelyet az elmúlt esztendőben kezdett meg, és hisszük, reméljük, nem veszítette el a lelkesedését, hanem még nagyobb buzgalommal fogja folytatni, és fogják folytatni Isten dicsőségére, és a gyülekezetnek az épülésére. Hát egy kis jelképes ajándékkal szeretnénk őket megajándékozni, majd a ifjak odaadják. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érünk. Hadd jelentsek és hadd hirdessek annyit a gyülekezetnek, hogy az elkövetkezendő héten a templom és környéke a gyermekek megszállása alá kerül. Pillanatnyilag 55 gyermek az, akit várunk ide holnap reggeltől kezdődően, arra, hogy megszállják a templomot, a parókia kertjét, és hogy birtokolják itt azt, ami az övéké is. Őket emlékeztetjük arra, hogy jöjjenek, a szülőket pedig arra, hogy hozzák őket, és mindenek előtt a gyülekezettől azt kérem, hogy ezt a hetet kísérjük imádságos háttérrel, hiszen az örömök mellett 55 gyermekkel nagyon sokféle veszély és lehetőség is jár együtt, és nem utolsó sorban az, ami kérésünk Isten felé, hogy ne csak testben, hanem lélekben is éppen, és éppebbül adhassuk vissza őket a hétvégén szeretteiknek. Imádkozzunk ezért a táborért, hordozzuk azokat, akik szolgálnak, és akik részt vesznek. Hadd mondjam azt is, hogy hosszú évek tapasztalatából kiindulva, ezen a héten mindannyian el szoktunk fáradni, nem csak a gyermekek, hanem mi is, akik velük vagyunk, így ezen a héten egyéb gyülekezeti alkalmakat nem tartunk. Hirdetem azonban azt, hogy pénteken 4:30 kezdettel ennek a gyermek hétnek, tábornak lesz egy nyilvános záró alkalma, tehát akik kíváncsiak arra, hogy mi folyt itt, akik kíváncsiak a gyermekek szolgálatára, azokat pénteken 4:30 várjuk ide a templomba. Jöjjünk el, vegyünk részt ezen az alkalmon. Minek előtte most elindulnánk útjainkra, testvérek, csendesedjünk el, hajtsunk meg fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, életünknek eme napját, és köszönjük te neked legfőképpen azt, hogy a te napodon veled és egymással élő közösségben lehetünk. Dicsőítünk téged, hogy ezen a napon megvalósul az, amire ezt a napot teremtetted. Hálaadással köszönjük meg neked mindazt, amiben részünk lehetett, és kérünk téged, kísérd bennünket a jövő héten. Kísérd ennek a gyülekezetnek is a sorsát, légy a mi tanácsosunk, légy az, aki fegyelmezel bennünket, légy az, aki utat mutatsz nekünk, légy az, aki megadod az erőt mindahhoz, amit el kell végeznünk, és adjad, hogy mindaz, amit teszünk, amit szólunk, amit mondunk, hadd szolgálja ezen a helyen a te dicsőségedet, hogy meglássák az emberek abból, ahogyan szeretjük egymást, azt, hogy a te tanítványaid vagyunk. Így taníts és nevelj bennünket a továbbiakban is, és emlékezzél meg rólunk kegyelmességeddel. Amen. Emeljük az Úrhoz a mi szívünket közösen is fennhangon, úgy, ahogyan ő tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hozzuk a mi Urunk Istenünk elé népünket, nemzetünket, folytassuk imánkat a himnusz éneklésével. Istenünknek áldását a zsoltáros szavával hirdetem. Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csendhonába tértek, hanem mi áldjuk az Urat most és mindörökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek.
Kedves testvérek, ahogy mondtam is, egy nagy család tagjai vagyunk. Egy családban mindig van öröm, van születés, van keresztelő, vannak hozzánk érkezők, és van szomorúság is adott esetben. Tegnap kaptuk a hírt nagy tiszteletű úrral, akkor ért el hozzánk a híre, hogy presbiter társunk, valamikori presbiter társunk, Nyíri Csaba feleségét váratlanul betegségben hazahívta az Úr. Sokan ismerik és szeretik őt is, párját is, sokat voltak itt közöttünk. A temetés a zárt körben határoztatott el, csak szűk családi körben. Egyet tehetünk, és arra kérem, akik szerették őt, gondoljunk imádságban Csabára nagyon sokat, hiszen ő összeforva feleségével élte az életét, és hordozzuk a szívünkön az ő fájdalmát. Milyen jó, hogy viszont tudhatjuk azt, hogy a párja hazaköltözött, szerette az Urat, és otthon van már. Ez a mi reménységünk is. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
Kedves testvérek, elénekeljük egy Isten tisztelet záró énekét, a 90. Zsoltár 9. versét, majd ahogyan bejöttünk, a konfirmandusokkal szeretnénk kivonulni, és utána kérjük a gyülekezetet a kivonulásra. A 90. Zsoltárunk 9. verse így kezdődik: Szolgáidon láttassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain.